Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Néhány percben kicsit mélyedjünk el nagy böjti üzenet lényegében. Központi kérdésként fölvetve, mi a helyes böjtölés? Jézus hogyan akarja, hogy hozzáigazítsuk a szívünket, az életünket? És Jézus akarata pedig az Isten akarata. Nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen az útjáról és éljen. Mi pedig erre szeretnénk válaszolni. Nagyböjt gyakorlatéval, megújulva, megtérve, célunkat pontosítva, Isten kegyelmével az ünnep felé, a boldog beteljesedés, az áldott húsvét felé. Kezdjük is a próféta szavával. Izajás próféta könyvének 58. fejezetében ezt olvassuk. Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten az Úr, törd össze a jogtalan bilincseket, és old meg az iga kötelékeit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, törd össze, törj össze minden igát, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan behegged. Előtte halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra, így felel, nézd, itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odadod az éhezőnek kenyeredet, és jól akatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, s mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. Igen, ez a kérdés. Tudjuk-e vajon, milyen az a böjt, amelyet az Úr kedvel? Mert szeretnénk így böjtölni, az ő szándéka szerint, hogy beteljesedjék a célunk ebben az esztendőben is. Hozzátérünk, hozzá közelítünk, az ő életét választjuk. Igen, böjti időszakban vagyunk. Az Óegyház, annak hagyománya húsvéti előtti heteket így nevezi el. Hogyha pedig a böjt kérdése felmerül, akkor nyilván nem fogyókúrára gondolunk, nem a gyomorbajosok diétájára, hanem éppen önmagunk fegyelmezésére. Azt mondjuk, hogy a böjt drasztikus beavatkozása mindennapok megszokásaiba, akár az étkezés változásába, változtatásába, és akár az irgalmasság gyakorlásában. Beavatkozás és változtatás. Másképpen fogalmazva, a böjt fordulópont és változás. Elsősorban ez a változás, ez a fordulás bennünk kell, hogy megtörténjen. Egy híres gondolkodó így fogalmaz, aki a böjthöz nyúl, az valószínűleg nem csak foltozgatni akarja az életét. A böjtben cselekvéssé és átélésé, valósággá és gyakorlattá válik a hit. Ez tehát nem a rezignáltság állapota, hanem megújuló kapcsolat Istennel és önmagammal. Tehát egyfelől önfegyelem. És meg is kérdezhetjük, hogy hogyan gyakoroljuk ezt az önfegyelmet. Milyen szertartásoknak vessük alá magunkat. Könnyen legyintünk és azt mondjuk, hát ezeket ismerjük. Igen, ismerjük. De vajon elevenek ezek a gyakorlatok? Megvalósítjuk ezeket? József Attila azt mondja, csak másban moshatod meg arcodat. Vajon ki a másik ember? Ki az a másik, akivel találkozom? Aki a mindennapok találkozásait megszenteli? Látjuk, hogy az ember fia maga is böjtölt. Látjuk az apostolokat. Ők is böjtöltek és imádkoztak, követve az ő utasítását, az ő lelkületével. És ismerik őseinket, elődeinket, példát adnak erre a gyakorlatra. Gyökösi Endre megjegyzi, hogy van egy böjt ökumené, ami azt jelenti, hogy a világvallások mind komolyan veszik a böjtöt, legyen szó hinduról, zsidóról, mohamedánról. Ha a lélektan nyelvén fogalmazunk, akkor egyértelmű, hogy a böjt egy lelki mozdulat, ahogyan ő mondja a Gyökösi Endre. Lelki mozdulat, mely új irány felé mutat, elmozdít önmagamtól, és azért teszi, hogy erőteljesen megélhessem az odafordulást, az élő Isten és általa embertársaim felé. Amikor tehát böjtölök, akkor testi energiavesztésem átalakul pszichikus energiává. Így spirituális kapcsolat létesítésére még inkább képessé válok. És református nagyszerű lelkész tudós, mert után hadd idézzem másik lelkiírónkat, a szerzetes Thomas Mertont, aki azt írja, teli hassal nem lehet repülni. Tehát miért kellene böjtölni? Hát, hogy repülhessünk, hogy szárnyai legyünk egymásnak, hogy szavaink is szárnyra kapjanak, lábaink pedig elinduljanak egymás irányába. Urunk Jézus Krisztus, feltámadásod ünnepéig a nagybőjt időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. Ezért kérünk téged, segíts minket, hogy minden, amit teszünk, veled kezdődjék el, és veled végződjék. Erősíts minket jó szándékunkban, hogy a nagybőti gyakorlatok által minden nap egyre jobbak legyünk. Úgy legyen. Ámen. Igen, kezdődik a nagybőjt, sőt már el is kezdődött. Azt mondjuk, hogy a nagybőjt valódi célja a húsvét ünneplésnek előkészítése, hogy keresztény hitünk újragondolásával testileg és lelkileg is felkészüljünk életünk nagy titkának, a megváltásnak ünnepére. És újból föltesszük a kérdést, és tegyük is, mit tegyünk, hogy jól készüljünk. Az Ószövetség háromféle gyakorlatot ajánlott az ember megnyilására az Isten felé. Az alamizsnálkodást, a böjtöt és az imádságot. Mindhárom a test és a lélek, vagyis az egész ember Isten felé fordulását segíti. Nagybőjt ideje mégsem egyszerűen a nagybőjtölés sötét lila, keserű, szomorú időszaka, hanem a fény születéséjé, hogy bűneinket, elkényelmesedésünket, kemény nyakúságunkat, kemény szívűségünket és egyéb terheinket hátra hagyva érzékenyé váljunk Isten sugallatainak meghallására, követésére, a jóra, az örömre, az üdvösségre. Azért van tehát az alamizsna, hogy észrevéve a mellettünk élők nyomorát, ínségét és szükségét részt vállaljunk az ő szenvedésükből, hogy segítségükre legyünk, hiszen azt valljuk, hogy Jézus is így áll mellénk szükségünkben. Ezért van tehát a böjt, hogy megosztva kenyerünket, időnket, önmagunkat, lemondva értékeinkről, az Isten jóságának befogadására még inkább képesebbekké váljunk. És azért van tehát az imádság, hogy felületességünkből, a mély felé fordulva megértsük és megtapasztaljuk, hogy Isten a szeretet. Kérdéseink sorát folytassuk így, hogy mikor jó a mi nagybőjtünk? Mikor jó a böjtölésünk? Bizonyosan nem az alamizsnálkodás, a böjtölés vagy az imádság mennyisége számít, hanem hogy milyen lélekkel, milyen lelkülettel tesszük mindezt. Hogy eltanuljuk-e Isten nagy lelkűségét, önajándékozását, önátadását, hogy mindent megosztott velünk, hogy befogadjuk az Isten élet örömét, és így keresztényebbé, vagyis krisztusibb emberé válunk el. Újabb kérdésünk pedig így hangzik, hogy mikor és hogyan böjtöljünk. Azt mondjuk, hogy a böjtölés a bűnbánat jele, a test és a lélek imádsága. Hogyha az egyházi törvénykönyvet idézzük, az 1249. kánont, akkor ezt látjuk, az évközi idő péntekjein minden Krisztus hívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani. Ilyenkor különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve. Ismerjük a szabályokat, az előírásokat, mégis mondjuk ki újból, hogy a nagybőjt minden péntekén bűnbánati gyakorlatként a hústilalom kötelez minden 14 évesnél idősebb keresztényt. Nagybőjt első napján, hanvazó szerdán és nagypénteken pedig szigorú böjtöt tartunk. Ezeken a napokon a hústilalom mellett háromszor lehet étkezni egyszeri jólakással, és ez minden 18 és 60 év közötti keresztény, katolikus keresztény számára kötelező. A böjt alól felmentés az egyházi főünnepeken van. Valaki azt mondta, váltsuk aprópénzi az evangéliumot. Igen, szépek ezek a szavak, érezzük őket, de vajon hogyan lehet ezt naponta, napi hűségben megvalósítani? Hát egy kicsit most így folytassuk. Böjtölni azonban tudjuk, hogy nem csak a gyomrunkkal lehet, hogy sokféle más formája is lehetséges, amit a nagybőjt idejére kiki saját életét Isten előtt megvizsgálva elhatározhat. Erre mondjunk példákat. És amikor elcsöndesedünk szívünk csendjében, még imádság keretében kérjünk újabb példákat, felismeréseket, amelyeket igyekszünk majd meg is valósítani. Például kevesebbet beszélek, igyekszem nem fecsegni felületesen dolgokról, másokról. Elhatározhatom, hogy nem kritizálok senkit és semmit, sem gondolataimmal, sem szavaimmal, sem tekintetemmel, nézésemmel. Hogy kész vagyok arra, hogy lemondjak saját terveimről, elgondolásaimról, hogy egyre inkább nyitottabbá válok mások felé. Elhatározhatom, hogy időt szentelek másokra, hogy igyekszem együtt érezni és valóban együtt lenni velük. Elhatározhatom, hogy nem keresem a kényelmet, hogy elvállalom a keményebbet, akár mások helyett is. Bizonyos napokon kevesebbet eszem, vagy kétszer, vagy csak háromszor étkezem. Mértékletet gyakorlok, mértéket tartok. Hogy napközben az étkezések idején kívül nem fogyasztok más ételt, hogy nem csipegetek, nem nassolok. Elhatározhatom, hogy meghatározott időn keresztül, akár az egész nagybőjtben lemondok az édességről, az innyenségről, a csemegékről, a szeszes vagy az üdítő italokról. Hogy kevesebbet, vagy egyáltalán nem nézek tévét, filmeket. A szórakozásból elveszek időt, hogy ezt másra szentelhessem, ami fontosabb. Elhatározhatom, hogy vállalom a hideget, a meleget, hogy nem panaszkodom. Megélem a dolgokat, de igyekszem kevesebbet panaszkodni. Elhatározhatom, hogy fölajánlom a bőjtömet a szenvedőkért, a betegekért, a rászorulókért, hogy munkát vállalok a közösség érdekében, a másikért, az emberért, akit a sors, az isteni gondviselés felém sodor, vagy hozzám küld. Elhatározhatom, hogy egyre inkább el akarok csöndesedni, többet akarok olvasni, imádkozni, komolyan megőrizni, megtartani a csendet. És azt is elhatározhatom, és ez a legfontosabb, hogy vágyni akarok arra, szívem tisztaságát keresve, hogy fölismerjem, és Jézus útját járjam.
Thank you.
Gondoljunk arra, hogy Jézus mit tart a böjtről. Az Ószövetség vallásos cselekedetei között előkelő helyet foglal el a böjt. Az ember élet számtalan alkalmat kínált a böjtölésre. Egy-egy nehéz vállalkozás előtt, a gyász kifejezésére, a bűnbocsánat kiesdeklésére, a gyógyulás kérésére a böjt megfelelő útnak bizonyult azzal, hogy az ember belső ereit mindegy mozgósította Isten irányába. Általa fejezte ki az ember Istentől való teljes függését, és a külső dolgoktól elfordulva Isten jelenlétébe helyezte magát, éberen ráhagyatkozva az ő segítő jóságára. Igen, a böjt imádsággal kísérve igen-igen alkalmas a belső összeszedettség elérésére, az Istenhez vezető út megtalálására. Azt is mondhatnánk, próbáljuk ki. Nyilván ez indította böjtölésre a keresztelő tanítványait. Ez lehetett a farizeusi böjti szabályok hátterében is. Bár az utóbbiakkal kapcsolatban többször találkozunk az Új Szövetségben a külsőséges szempontok kritikus észrevételezésével. A fő témánk tehát ez, hogy Jézus mit gondol a böjtölésről, milyen állásfoglalást tesz nekünk, mit hagy ránk, milyen szemléletet, milyen lelkületet. Jézus állásfoglalásában nem veti el a böjti gyakorlatot, hanem újraértelmezi az új üdvtörténeti korszak fényében. Ő Isten küldöttjeként jött közénk, hogy elhozza Isten országának örömhírét. Fölismertük, hogy ő a vőlegény. Az ő ideje az örömé. Jézus ideje az öröm ideje. Most erre kell figyelni. Nem a böjt útján, hanem őt hallgatva, ráfigyelve emelkedik a tanítvány Isten közelségébe. De prófétai kijelentéssel figyelmeztet, hogy jön idő, amikor elvétetik a vőlegény, amikor a gonoszság erői támadásba lendülnek, és a böjt ismét időszerűvé válik. Az első keresztény közösségek számára ez azt jelentette, hogy a közösség életében vannak ünnepi pillanatok, amikor megtapasztalható a föltámadottal való élő közösség, de vannak idők, amikor a gonosz támadása szükségessé teszi a böjtöt. Milyen csodálatos ez a kettősség. És az, hogy ez lényegileg ugyanaz. Velünk van a vőlegény, és amikor nincs velünk a vőlegény, akkor velünk lesz a vőlegény. Megtaláljuk, elérjük őt, meghagyta a módját, hogy hogyan. Ez a kettősség megjellegzi a mi keresztény életünket is, hiszen még a várakozás és nem a végső beteljesedés állapotában vagyunk. Aki azt gondolja, hogy a tanítványi lét csupa felhőtlen öröm, az nyilván téved. Annak hívő élete menekülés a valóságos időből egy mesterséges időbe. De az is igaz, hogy megváltó Krisztusunk részt ad itt is a mennyegzős idők öröméből, csak tudjunk figyelni rá, életünket vele megosztani. Így a keresztény élet az öröm és a küzdelmek dialektikus feszültségében válik érett, felnőtt kereszténységé. Az ide kapcsolódó két példázat a ruhára vart foltról és a boros tömlőről azt hangsúlyozza, hogy Jézusban új korszak jött el, amelynek újdonságát őrizni kell, nem lehet régi szemlélettel értelmezni. Az Ószövetség vallási rendje betöltötte Istentől rendelt küldetését. Most valami új valósul meg. Hogy mi az, azt nem fejti ki az evangélium. Annyi bizonyos azonban, hogy Jézus Krisztus a vőlegény, ő áll a középpontban. Ő az, aki Istenhez segít minket, aki vezeti az életünket. És ezzel a keresztény böjtölés indítéka is megváltozott. Célja a minél szorosabb Krisztushoz kapcsolódás, tanításának komolyabb átültetése az életünkbe. Az a belső összeszedettség, súlyozott odafigyelés, amit a böjt jelenthet, most Krisztushoz kell, hogy kapcsoljon. Krisztust, igen, őt kell magunkra öltenünk, hogy így emelkedjék a szívünk neki tetszően, megváltott emberként az Atyához. Értelmezhetjük azonban az új korszakot az egész Új Szövetség fényénél, és akkor meg kell látnunk, hogy a Jelenések könyve mit ígért, 21. fejezet 5. vers, íme én mindent újjáalkotok. Íme én mindent újjáalkotok, már Jézus Krisztusban, és az ő közösségében megkezdődött ez. Mi a megújuló világ új teremtményei vagyunk. Ez pedig feladatot jelent, méghez pedig azt, hogy képviselni ebben a világban az újat, az Istennek tetszőt, akár ellenszélben is. Az igazi modernség nem abban áll, hogy egyes célzatos kiáltásokat hangoztatunk, hanem abban, hogy Krisztus jóságát képviselve magunk is hozzájárulunk a teremtés új rendjének megvalósulásához. Igen, örülünk, amikor velünk van a vőlegény, amikor pedig nincs velünk a vőlegény, akkor keressük őt és készülünk a vele való találkozásra. És ennek a módjáról szeretnénk most kicsit még jobban elmélyedni, élni és gyakorolni ezt. Amikor látunk egy összefoglalót, egy emlékeztetőt, amit éppen most a kezembe tartok, egy ilyen lapot, akkor azt olvassuk, bőti fegyelem a katolikus híveknek. Vajon mire figyelmeztet bennünket? Mit foglal össze? Mit ad tudtunkra egy ilyen emlékeztető? Azt mondja, a bőjt nem öncélű cselekedet. Értünk önmagát feláldozó Krisztus iránti szeretetből vállalunk testi önmegtagadást. Ez egyben akaratunkat is edzi, és képessé teszi arra, hogy a lélek indításait kövessük a jóra. Test és lélek tisztulását, erősítését szolgálja, még egészségügyi szempontból is. Másrészt az egyház iránti engedelmességünket is kifejezzük ezzel. Az egyház Krisztus titokzatos teste, a köztünk tovább élő Krisztus. Ő maga pedig példát adott nekünk az imádsággal megszentelt böjtre. Kétféle böjt van az egyház gyakorlatában. A szigorú böjt és az egyszerű böjt. A szigorú böjt, amikor háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól, egyben ez nyilván hústilalom. Kétszer van ilyen, hanvazó szerdán és nagy pénteken, ez a húsvét előtti péntekünk. Az egyszerű böjt pedig, nagyböjt péntekein tartózkodunk a hústól, illetve az év többi péntekén bűnbánati napokat tartunk és tarthatunk. Vagyis akkor is tartózkodhatunk a hústól, valamint szeretetből fakadó önkéntes jó cselekedetet, imát fölajánlhatunk, gyakorlatokat a másik javáért, szentmisét ajánlhatunk föl, imádságot, sok-sok módját a szeretet gyakorlásnak. Ez tehát az emlékeztető, a bőti fegyelem összefoglalva a katolikus híveknek, akik így imádkozunk. Jézusunk, érted és veled, veled együtt, minden emberért, különösen azokért, akik a legjobban rászorulnak a te irgalmadra. Akarom és akarjuk vállalni ezeket a gyakorlatokat. A te szereteted nyilvánvaló lett előttünk, viszonozni akarjuk ezt, válaszolni akarunk erre, hogy a szeretet győzedelmeskedjék már itt bennünk és közöttünk, és jussunk el annak végső, tökéletes győzelmére, a te színed látására az üdvösségre. Add meg nekünk, hogy ez úgy legyen, sikerüljön. Amen. Thank you. Folytassuk a nagy böjtről, a böjtről való elmélkedésünket, gondolkodásunkat, és eljutunk odáig, hogy azt mondjuk, a böjtölés a lelkélet elengedhetetlen része. Szentírási helyekkel fogunk találkozni, mondom majd a helyeket is, az igék pedig ismerősek, találjunk rájuk, támaszták alá gondolatmenetünket, annak igazságát. Szükségem van rá, hogy időnként a böjtölést választva még tudatosabban, még elkötelezettebben forduljak a látható világtól a láthatatlan felé, az emberektől, az emberek tekintetétől az atya felé, az atya tekintete felé, hiszen Máténál olvassuk, 4. fejezet, nem csak kenyérrel él az ember. Azt állítjuk, hogy a böjtölés mindig is hozzátartozott az Istennel való élethez. Gondoljuk a kivonulás könyvére. Mózes a Sínai hegyen 40 nap és 40 éjjel időzött ott az Úrnál, közben semmit sem evett és semmit sem ivott. Így látjuk őt böjtölni. Eszter könyvében pedig ezt olvassuk. Eszter ezt üzente vissza Mardokájnak, menj és gyűjts össze minden zsidót, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgáló leányaimmal. Eszter könyvének 4. fejezete. Tekintsünk most az apostolra, Pálra. Ő miután a damaszkuszi úton, a Jézussal való hihetetlen találkozás során megtért, ahogy az apostolok cselekedetei 9. fejezetében olvasuk, 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Sőt, Jézusról is azt olvassuk, hogy megkeresztelkedése után, Lukács 4. fejezet, telve szent lélekkel, visszatért a Jordántól, és a lélek a pusztába vitte 40 napra, és megkísértette az ördög. Azokban a napokban nem evett semmit. Hogyha látjuk Mózest, Esztert, Pál apostolt, és látjuk, hogy az Úr Jézusnak ennyire fontos a böjt, akkor minden bizonnyal jól tesszük, hogyha mi is megpróbálunk megismerkedni vele, megérteni a lényegét, és elkezdjük tudatosan és szeretettel gyakorolni ezt a több ezer éves hagyományt. Tegyük fel a következő kérdésünket, hogy pontosan vajon miért is böjtölünk? Szóljon hozzánk az Úr, Máté evangéliumának 6. fejezete, 16. verstől. A hegyi beszédben Jézus, mint egy útmutatást ad nekünk ebben a kérdésben. Azt mondja, amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Jézus szavát fogadjuk a szívünkbe. A hegyi beszéden az imént idézett szavakat fogadjuk az értelmünkbe és a szívünkbe. Ugyanis szeretnénk több következtetést is levonni az Úr Jézus szavaiból. Egyrészt Jézus a szakasz elején a bibliai eredeti szövegben az otán szót használja, amely görögül azt jelenti, hogy amikor. Tehát nem azt mondja, hogy ha böjtöltök, hanem azt mondja, hogy amikor böjtöltök. Jézus a böjtölést az imádsággal és az adakozással együtt a lelki élet elengedhetetlen részének tekintette. Figyeljünk a második következtetésre, amit levonhatunk Jézus szavaiból. Ez pedig az, hogy a böjtölés elsősorban Istenre és ránk tartozik, és ennek megfelelően alázattal tudjuk és kell gyakorolnunk. A böjtölés az Istenre való bizakodó ráhagyatkozás tette, és annak gyakorlata. Kifejezi a megtérést Istenhez, önmagunkhoz és fele barátainkhoz. A böjtölés fő célja az alázatosság tanulása, hogy jobban megértsük, mi hatalmas az Isten, és milyen gyengék, bűnösök és szűkölködők tudunk mi lenni, és vagyunk mi. És tekintsünk a harmadik tanulságra, amelyet levonhatunk Jézus szavaiból, ez pedig egy ígéret. Mégpedig az, hogy az alázatosan böjtölőt Isten gazdagon megjutalmazza. Istennek kedves a böjt, és a böjtölés által olyan kegyelmi adományokat ad nekünk, olyan kegyelmi adományokhoz enged hozzáférést, amelyekhez más módon nem. Érdekes példa erre az evangéliumi története, amelyben Jézus tanítványai nem tudták kiűzni a démont a holdkoros fiúból, és amikor a tanítványok később megkérdezték tőle, hogy mi volt ennek az oka, emlékszünk rá, Jézus így felelt, Máté 17. fejezetében olvashatjuk ezt, ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és bőjtel. A Szentírásban általában akkor találkozunk a bőjtel, amikor valami különleges feladattal, nehézséggel vagy kihívással nézünk szembe. A korábban idézetek ezek ilyen szituációkat, ilyen helyzeteket mutattak be számunkra. Mózes másodjára járt fenn a Sínai hegyen azért, hogy a 10 parancsolatot, a szövetség igéit felírja az új kőtáblákra, hiszen az elsőket az Izrael népének bűne miatt korábban összetörte. Gondoljunk Eszterre. Élete kockáztatásával kellett megmenteni a zsidó népet a perzsa király egyik vezető emberének haragjától. Gondoljunk vissza Párra, a nemzetek apostolára, aki az egész életét, gondolkodását felforgató megtérése után vakon bőjtölt. Jézus pedig szintén az életének fordulópontján, közvetlenül a nyilvános működésnek megkezdés előtt egyedül kiment a pusztába minden élelem nélkül, hogy Istennel, az Atyával legyen. Kilép magából, elengedi magát, bár testében ott van, szellemével, lelkületével ott van, de lényegileg az Isten jelenlétébe helyezkedik. Bőjtöl és imádkozik az ember, Mózes, Eszter, Pál, és különösképpen az Úr, aki ismeri az Atyát. És tudja pontosan, hogy ez az út, amely leginkább engedi megérezni, meglátni őt. A bőjt, amennyiben intenzív, célzott imádság kíséri, a mi lelki életünkben is falakat dönthet le. Amikor nehéz döntés előtt állunk, amikor kihívással nézünk szembe, vagy éppen olyas valamiért imádkozunk, amiben régóta nem tudtunk elérni áttörést, sikert, megoldást, akkor érdemes imádkozással összekötött bőjtöt tartanunk. Érdemes a különleges helyzeteket különleges módon kezelni. Vajon mi akadályozhat meg ebben bennünket? Vajon ki az, aki megakadályozná ennek a gyakorlatát? Még a körülményekre sem hivatkozhatunk, hiszen jó szándékkal, kemény elhatározással, szeliden, határozottan megtaláljuk ennek a módját. Biztosak lehetünk ebben, hiszen Isten megsegít bennünket, mert éppen felé akarunk tartani. Most, amikor nagy bőjtben vagyunk, amikor nagy bőjt lényegén próbálunk elgondolkodni, akkor azt is gondoljuk át, hogy mik azok az elakadások, mik azok a kérdések, nehézségek, problémák, kihívások, amelyeket szeretnénk imádságunkban Isten elé vinni. Nem csak bőjtölünk önmagában, hanem ez pont ennek az ideje. Ez a nagy bőjt éppen jó alkalom arra, hogy az imához kapcsolódva újult erővel és elhatározással fedezzük fel újra a bőjtölés áldásos cselekedetét. Ismét kérdezem, vajon ki akadályozhat meg benne, hogy mi ezt végrehajtsuk, elhatározzuk és megvalósítsuk, és a gyümölcseit is érezzük és megláthassuk. Mai napon többször utaltunk, és nyilván ezt későbbiekben fogjuk még gyakrabban tenni, utaltunk a keresztre. Közeledünk ki Krisztus keresztjéhez, rátekintünk, és őt akarjuk meglátni rajta. Vele akarunk találkozni. Azt mondjuk, hogy a világ szemében a szeretet érdemel hitelt. Ez a szeretet Isten utolsó szava a világról. De ezt a szót a Kálvária keresztezi, és ott látjuk Krisztus keresztjét. Krisztus szeretete meg akart halni, hogy föltámadhasson. A világ viszont azért hallja meg, hogy nehezed Isten szavát, mert élni és föltámadni akart, mielőtt meghalt volna. A halálból fakadó föltámadásnak azért nincs becsülete a világban, mert az ittenit akarja örök értékűvé tenni. Pedig ha szemében a krisztusi megoldás kétségbejtő megoldás, akkor maga az élni akarás is kétségbejtő vergődés. És ekkor érvényes a világra Krisztus szava. Ha majd megöregszel, kiterjesztett kezedet, és más övesz fel téged, aztán oda-vissza, hová nem akarod. Lemondunk tehát, bőjtölünk, szabaddá akarunk válni, de mire? Kérjük az időt, mert olyan drága, mert abban élhetjük meg ezeket a részleteket. Az időt tudjuk felhasználni, amit nyerünk, a csodálatos sokszínűségében. Legyen időd a munkára, hiszen ez a siker ára. Legyen időd a játékra, ez az örök ifjúság titka. Legyen időd a nevetésre, ez a lélek muzsikája. Legyen időd a gondolkodásra, ez az erő forrása. Legyen időd az olvasásra, ez a bölcsesség alapja. Legyen időd, hogy kedves légy, ez a boldogsághoz vezető út. Legyen időd az álmodozásra, majd ez egy csillaghoz vezet. Legyen időd, hogy körülnéz, hiszen túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. legyen időd, hogy szeress, és téged is szeressenek. Ez isteni kiváltság. Időt kérünk tehát. Legyen időnk arra, szabaduljon fel az időnk arra a böjtölésünk gyümölcseként, hogy az Istenre, az Istenire, az Isten által készítetre, a nekünk juttatottra rátaláljunk. Éljünk vele magunk és mások üdvösségére. Így kérjük, áldja meg a mai napunkat, szentelje meg ezt a napot és az időt, amit nekünk ad, és engedje, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
Hírpercek.